Élet és halál a közkórházban. A mentőautó tele volt, de találtak nekem egy helyet a tetején, és elindultunk. Napok óta vért hánytam, jó sok vért, és attól féltem, hogy az alattam lévő emberekre hányok. Mentünk, és közben hallgattuk a szirénát. Messziről szólt, mintha nem is a mi mentőautónkból jött volna a hang. A megyei közkórházba tartottunk. Mi a szegények. A rászorulók. Mindannyiunknak volt valami baja, és tudni lehetett, hogy sokan közülünk nem jövünk ki onnan. A közös az volt bennünk, hogy mindannyian szegények voltunk, és nem sok esélyünk maradt. Össze voltunk zsúfolva a mentőautóban. Soha nem gondoltam volna, hogy egy mentőben ennyi ember elfér. Édes Istenem, édes Istenem! Hallottam egy fekete nő hangját alattam. Soha nem gondoltam volna, hogy ez velem is megtörténhet. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyesmi. Ó, uram! Én nem így éreztem. Egy ideje már játszadoztam a halállal. Nem mondhatnám, hogy a legjobb barátok voltunk, de jól ismertük egymást. De aznap este kicsit túl gyorsan került túl közel hozzám. Voltak figyelmeztető jelek. Olyan fájdalmakat éreztem, mintha kardokat szúrtak volna a gyomromba. De nem foglalkoztam vele. Úgy gondoltam, kemény vagyok, és a fájdalom számomra csak olyan, mint a balszerencse. Nem veszek róla tudomást. Viszkivel öntöztem a fájdalmat, és mentem a dolgomra. A dolgom pedig az volt, hogy berúgjak. De a viszki betette a kaput. A bornál kellett volna maradnom. A belülről jövő vér nem olyan élénk piros színű, mint például, amikor megvágjuk az ujjunkat. A belülről jövő vér sötét, lila, majdnem fekete, és büdös. Büdösebb, mint a szar. Az a sok életet adó folyadék is, mégis rosszabb a szaga, mint a másnapos szarnak. Éreztem, hogy újra rám tör a hányógörcs. Ugyanaz az érzés volt, mint amikor az ember ételt hány ki. Amikor a vér kijött, jobban éreztem magam. De ez csak illúzió volt. Minden egyes hányás közelebb vitt a halálpapához. Ó, Istenem, soha nem gondoltam volna, hogy... Feljött a vér, de bent tartottam a számban. Nem tudtam, mit tegyek. Onnan fentről szépen eláztattam volna a barátaimat. Tartottam a vért a számban, és próbáltam kitalálni, hogy mit tegyek. A mentőautó befordult egy sarkon, és a vér kezdett kiszivárogni a szám sarkából. Az embernek még haldoklás közben is be kellett tartani az illendőség szabályait. Összeszedtem magam, lehúnytam a szemem, és visszanyeltem a véremet. Rosszul voltam, de megoldottam a problémát. Közben persze reméltem, hogy hamarosan eljutunk valahová, ahol a következő adagot már elengedhetem. Amúgy tényleg nem gondoltam a halálra, az egyetlen gondolatom az volt, hogy ez egy szörnyű kellemetlenség, mert már nem én irányítom a dolgokat. Leszűkítették az ember választási lehetőségeit, és csak taszigáltak ide-oda. A mentő odaért, aztán egy asztalon feküdtem, és kérdéseket tettek fel. Mi a vallásom, hol születtem? Vannak-e köztartozásaim korábbi kórházi kezelésekért? Mikor születtem? Élnek-e a szüleim? Házas vagyok-e? És a többi tudják. Úgy beszélnek az emberrel, mintha képességei birtokában lenne, még csak színlenni sem próbálják, hogy érdekelni őket, hogy haldoklik. És egyáltalán nem sietnek. Ettől kicsit megnyugszik az ember, de nem azért csinálják. Egyszerűen unatkoznak, és nem érdekli őket, hogy az ember meghal, elrepül vagy fingik egyet. Ne, azt azért nem szeretnék, ha az ember fingjon. Aztán egy liftben találtam magam, az ajtaja pedig egy sötét pincének tűnő helyiségben nyílt. Kigurítottak. Egy ágyra fektettek, és elmentek. Egy ápoló jelent meg a semmiből, és egy kis fehér tablettát adott. Ezt vegye be, mondta. Bevettem a tablettát, ő pedig átnyújtott egy pohár vizet, majd eltűnt. Ez volt a legkedvesebb dolog, ami jó ideje történt velem. Hátra dőltem és körbenéztem. 8 vagy 10 ágy volt körülöttem, amiket mind amerikai férfiak foglaltak el. Mindegyiküknek volt egy-egy bádog vödör vize és egy pohar az éjjeli szekrényen. A lepedők tisztának tűntek. Nagyon sötét volt odabent és hideg, akár egy bérház pincéjében. Egyetlen kis csupasz villanykörte lógott a teremben. Mellettem egy hatalmas termető öreg férfi ült, aki az 50-es évei közepén járatott. Tényleg hatalmas volt, és bár testének nagy része háj volt, mégis azt az érzetet keltette, hogy nagyon erős. Az ágyához volt szíjazva. A plafont bámulta, és beszélt hozzá.
És olyan kedves fiú volt. Olyan tiszta, kedves fiú. Kellett neki a munka. Azt mondta, hogy kell neki a munka. Én meg azt mondtam, tetszik nekem, ahogy kinézel, fiacskám. Nekünk pedig kell egy szakácssegéd, egy megbízható szakácssegéd, és én meg tudom állapítani, kibecsületes fiacskám, meg tudom állapítani, hogy valaki megbízható jelleme. Velem és a feleségemmel fogsz dolgozni, és egy életre munkát kapsz itt, fiacskám. Ő meg erre azt mondta, rendben, uram. Egyből rámondta, és boldognak tűnt, hogy megkapta az állást. Én pedig azt mondtam, Márta, van itt egy jó fiú, egy jól ápolt, kedves, rendes fiú, aki nem fog a kasszába nyúlni, mint az a többi mocskos szemétláda. Aztán elmentem, és vettem egy csirkét jó áron, igazán jó áron. Márta egy csomó mindent tud csinálni a csirkével, csodákat tud művelni a csirkével. Sanders ezredes a nyomába se érhet, meg se tudja őt közelíteni. 30 méterre se. 20 csirkét vettem arra a hétvégére. Jó hétvégének néztünk elébe. Csirke specialitásokkal. 20 csirkét vettem. Annyival Sanders ezredest akár tönkre is tehettük volna. De egy ilyen jó hétvégén 200 dolcsi tiszta profitot is lehet csinálni. Ez a fiú még a csirkéket is segített megkopasztani és felvágni munkaidőn kívül. Mártának és nekem nem volt gyerekünk. Nagyon megkedveltem azt a fiút. Márta hátul dolgozta fel a csirkét, az összeset elkészítette. 19 féle csirke ételünk volt, csirke jött ki még a seggünkből is. A fiúnak csak annyi dolga volt, hogy elkészítse a többi kaját, például a hamburgert, a sztéket és egyebeket. De a csirke kész volt, és Istenemre, nagy hétvégénk volt. Péntek este, szombat és vasárnap. Az a fiú jól dolgozott, és kellemes társaság is volt. Jó volt vele lenni. Sokat viccelődött, Sanders ezredesnek hívott, én meg fiamnak szólítottam. Sanders ezredes és a fia. Ezek voltunk mi. Amikor szombat este bezártunk, mindannyian fáradtak voltunk, de boldogok. Az összes átkozott csirke elfogyott. Tele volt a hely, az emberek asztalra vártak. Ilyet még nem láttál. Bezártam az ajtót, elővettem egy üveg jó viszkit, ültünk ott fáradtan és boldogan, és ittuk pár pohárral. A fiú elmosta az összes edényt, és felsöpörte a padlót. Aztán azt mondta, rendben, Sanders ezredes. Mikor jöjjek holnap? Mosolygott. Mondtam neki, hogy reggel 7:30, ő pedig felvette a sapkáját, és elment. Rémrendes egy fiú, ez Márta, mondtam. Majd oda mentem a kasszához, hogy megszámoljam a nyereséget. A kassa üres volt. Teljesen üres. És a szivaros dobozt is megtalálta, amiben szintén 2 napi nyereség volt. Pedig olyan rendes fiú. Nem értem. Azt mondtam neki, hogy itt egy életreállást kaphat. Ezt mondtam neki. 20 csirke. Márta, tényleg tudja, hogyan kell a csirkével bánni? És az a fiú, az a mocskos hitvány alak, elszökött azzal az átkozott sok pénzzel. Az a fiú.
Aztán felüvöltött. Sok embert hallottam már üvölteni, de soha senkit nem hallottam még így üvölteni. Felemelkedett az ágyán, a szíjak visszatartották, de ő csak üvöltött. Félő volt, hogy elszakadnak a szíjak. Az egész ágy beleremegett, a falak pedig visszhangozták az üvöltését. Az ember szinte agonizált. Nem volt egy rövid üvöltés, hanem hosszú volt, és csak üvöltött és üvöltött. Aztán abba hagyta. Mi, a 8 vagy 10 amerikai beteg férfi végig nyúltunk az ágyunkban, és élveztük a csendet. Aztán újra beszélni kezdett.
Olyan kedves fiú volt. Tetszett a megjelenése. Mondtam neki, hogy egy életre megkaphatja a munkát. Olyan vicces dolgokat mesélt. Jó volt vele lenni. Elmentem és vettem 20 csirkét. 20 csirkét. Egy jó hétvégén 200 dollárt is meg lehet keresni. Nekünk 20 csirkénk volt. A fiú, Sanders ezredesnek szólított.
Kihajoltam az ágyból, és kihánytam egy nagy adag vért. Másnap jött egy nővér, és felsegített egy gurulós hordágyra. Még mindig vért hánytam, és elég gyenge voltam. Begurított a liftbe. A röntgenes beállt a gépe mögé, beszúrtak valamit a hasamba, és azt mondták, hogy álljak egy helyben. Nagyon gyengének éreztem magam.
Túl gyenge vagyok ahhoz, hogy állni tudjak, mondtam.
Álljon csak, mondta a röntgenes.
Hát nem hiszem, hogy menni fog, mondtam.
Maradjon nyugton! Éreztem, hogy lassan elkezdek hátrafelé dőlni.
El fogok esni, mondtam.
Ne essen el, mondta. Maradjon nyugton, mondta a nővér. Hanyatt testem. Úgy éreztem, mintha gumiból lennék. Nem éreztem semmit, amikor a földre értem. Nagyon könnyűnek éreztem magam. Valószínűleg az is voltam.
A szentségit, mondta a röntgenes.
A nővér felsegített, és a géphez állított, miközben az az íze állt ki a hasamból.
Nem bírok állni, mondtam. Azt hiszem, haldoklom. Nem tudok állni. Sajnálom, de nem tudok állva maradni.
Maradjon nyugton, mondta a röntgenes, csak álljon ott.
Maradjon nyugton,
mondta a nővér. Éreztem, hogy zuhanok. Hanyatt testem.
Sajnálom,
mondtam.
Az istenit, kiáltott a technikus.
Maga miatt pocsékba ment két film. Sokba kerülnek.
Hát, sajnálom,
mondtam. Ne, vigye ki innen, mondta a röntgenes. A nővér felsegített az ágyra, aztán dudorázva odatolt a lifthez, és dudorázva betolt. Végül elszállítottak az alaksorból, és egy nagy szobába vittek, egy nagyon nagy szobába. Körülbelül 40 ember haldokolt ott. A jelzőgombok vezetékeit elvágták, és a nagy faajtók mindkét oldalukon bádog lemezzel bevont, vastag faajtók zártak el minket az ápolóktól és az orvosoktól. Az ágyam köré rácsokat húztak fel, és megkértek, hogy használjam az ágytálat, de nem szerettem az ágytálat, főleg nem akartam vért hányni bele. Szarni bele pedig még kevésbé. Ha bárki is valaha feltalál majd egy használható ágytálat, akkor az orvosok és az ápolók örökké gyűlölni fogják, még az örökké valóságon túl is. Folyton rám jött a szarás, de nem jártam sok sikerrel. Persze csak tejet kaptam, a gyomrom pedig ki volt lyukadva, így túl sok mindent nem tudtam leküldeni a seglyukam felé. Az egyik nővér marha sültet kínált nekem félig főtt sárga répával és félig pépesített krumplival. Visszautasítottam. Tudtam, hogy csak egy újabb, üres ágyra pályáznak. Minden esetre továbbra is szarnom kellett. Furcsa. A második vagy harmadik éjszakát töltöttem ott. Nagyon gyenge voltam. Sikerült az ágy egyik oldalát lenyitnom és felkelnem. Eljutottam a WC-ig és ráültem. Erőlködtem, ültem és erőlködtem. Aztán felálltam. Semmi. Csak egy kis vértócsa. Aztán beindult egy körhinta a fejemben, egyik kezemmel a falnak támaszkodtam és kihánytam egy pofavért. Leúztam a WC-t és kijöttem onnan. Félúton az ágyam felé újra kihánytam egy adag vért. Elestem, aztán a padlón hánytam egy újabb teli pofavért. Nem tudtam, hogy ennyi vér van az emberben. Aztán hánytam még egyet.
Te szemétláda! Kiabált rám egy öreg ember az ágyából. Fogd be a szád, hogy alhassunk végre egy kicsit!
Elnézést, bajtárs, mondtam, aztán elvesztettem az eszméletemet.
Egy te idióta, dühöngött a nővér. Mondtam, hogy ne nyisd le az ágyad oldalát. Az ilyen nyomorultak kurvára megkeserítik az éjszakáimat.
Büdös a pinád, mondtam neki.
Egy tihuánai kuplerájban lenne a helyed.
A nővér a hajamnál fogva felemelte a fejemet, keményen pofon vágott balról, majd visszakézből jobbról is.
Szívd vissza, mondta. Ezt szívd vissza.
Florence Nightingale, mondtam. Szeretlek.
Letette a fejemet a földre, és a nővér elment. Igazi lelkes, tüzes hölgy volt, ez tetszett nekem. Meghemperegtem a saját véremben a földön, és jól összevéreztem a ruhámat. Ez majd Móresre tanítja őt. Florence Nightingale egy másik szadista nővel jött vissza, egy székre ültettek, majd a széket az ágyon felé tolták.
Kurva nagy a zaj!
Mondta az öreg ember. Igaza volt. Visszavittek az ágyba, és Florence visszatette az ágyrácsot.
Te rohadék, mondta. Maradj ott, vagy legközelebb rád fekszem.
Szopj le,
mondtam.
Szopj le, mielőtt itt hagysz.
Áthajolt a rács fölött, és belebámult az arcomba. nagyon tragikus arcom van. Ezt néhány nő vonzónak találja. A szemei tágra nyíltak, és szenvedélyesen néztek az enyémbe. Leúztam a takarót, és felhúztam a ruhámat. Az arcomba köpött, majd kiment. Aztán bejött a főnővér.
Mr. Bukowski, mondta, maga nem kaphat vért. Nincs fedezete véráttömlesztésre.
Elmosolyodott. Épp tudatta velem, hogy hagynak meghalni.
Rendben, mondtam.
Akarja, hogy hívjam a papot?
Minek?
A felvételi lapján az szerepel, hogy ön katolikus.
Azt csak úgy odaírtam.
Miért?
Hát, mert régen az voltam. És ha valaki azt írja, hogy nem vallásos, akkor az emberek mindig sokat kérdezősködnek.
Önt katolikusként tartjuk nyilván, Mr. Bukowski.
De nézze, nehezemre esik beszélni. Haldoklom. Tudja mit? Jól van, katolikus vagyok. Legyen, ahogy akarja.
Nem tehetünk semmit azért, hogy vért kapjon, Mr. Bukowski.
Nézze, az apám a megyének dolgozik, azt hiszem, ott van vérbankjuk. Los Angeles megyei múzeum. Egy bizonyos Mr. Harry Bukowskiról lenne szó, aki utál engem.
Utána járunk.
Valamit intéztek a papírjaimmal, amíg fent voltam a nagyteremben. Csak a negyedik napon látott orvos, és addigra már kiderült, hogy az apám, aki utált engem, jó ember volt, mert volt munkája, és emellett volt egy részeges haldokló fia, akinek nem volt munkája, szóval a jó ember adott vért a vérbanknak, így rám kötöttek egy palackot, és belém töltötték. 6 liter vért és 6 liter glükózt kaptam egy húzamban. A nővér végül már nem tudta hová szúrni a tűt. Egyszer felébredtem, és egy pap állt fölöttem.
Atyám, mondtam, kérem, menjen el, enélkül is meg tudok halni.
Azt szeretnéd, hogy elmenjek, fiam?
Igen, atyám.
Elvesztetted a hited?
Igen, elvesztettem a hitem.
Aki egyszer katolikus volt, mindig katolikus maradt, fiam.
Lószart, atyám.
Egy öreg ember a szomszéd ágyban azt mondta.
Atyám, én szívesen beszélek magával. Maga pedig beszéljen velem, atyám.
A pap oda ment hozzá. Én megvártam, hogy meghalljak. De jól tudják, hogy nem haltam meg. Különben most ezt nem mesélhetném el. Átvittek egy szobába, ahol volt egy fekete, meg egy fehér fickó. A fehér srác minden nap friss rózsát kapott. Rózsákat nevelt, amiket virágüzleteknek adott el. Akkor épp nem termesztett rózsát. A fekete fickónak is ki volt lyukadva a gyomra, mint nekem. A fehér fazonnak rossz volt a szíve, nagyon rossz. Feküdtünk, és a fehér fickó a rózsatermesztésről beszélt, meg hogy mennyire rágyújtana egy cigarettára. Az istenit, mennyire rágyújtana egy cigarettára? Már nem hánytam vért. Most már csak vért szartam. Úgy éreztem, túl vagyok a nehezén. A tűt már kivették, én meg épp most ürítettem ki 1/2 liter vért.
Hozok neked cigit, Harry.
Istenem, köszönöm, Hank. Felkeltem az ágyból.
Adj egy kis pénzt.
Harry adott egy kis aprót.
De ha rágyújt, meghal, mondta Charlie.
Charlie volt a fekete fickó.
Baromság, Charlie. 1-2 cigi még senkinek sem ártott.
Kimentem a szobából, és végigmentem a folyosón. Az előcsarnokban volt egy cigaretta automata. Vettem egy csomagot, és visszamentem. Aztán Charlie, Harry és én ott feküdtünk, és cigarettáztunk. Ez reggel volt. Dél körül jött az orvos, és rátett egy gépet Harryre. A gép köpködött, fingott, és dübörgött.
Maga dohányzott, ugye?
Kérdezte az orvos Harrytől.
Nem, doktor úr, őszintén nem dohányoztam.
Melyikük vette neki a cigarettát?
Charlie a plafon nézte, és én is a plafon néztem.
Ha még egy cigarettát elszív, maga halott, mondta az orvos. Aztán fogta a gépét, és kiment. Amint elment, kivettem a párna alól a csomagot.
Hadd vegyek egyet, mondta Harry.
Hát hallottad, mit mondott az orvos, mondta Charlie.
Igen,
mondtam, és kifújtam egy szép kék füstfelhőt. Hallottad, mit mondott az orvos? Ha még egy cigarettát elszívsz, halott vagy.
Hát, inkább halok meg boldogan, mint hogy nyomorúságban éljek, mondta Harry.
Na, nem lehetek felelős a halálodért, Harry, mondtam. Átadom a csomagot Charlie-nak, és ha akar, ad neked egyet.
Átadtam a cigit Charlie-nak, aki a középső ágyon feküdt.
Jól van, Charlie, mondta Harry. Hát csak ide. Nem tehetem, Harry, nem ölhetlek meg.
Charlie visszaadta a cigarettát.
Na, ugyan már, Hank, hát hagyulj csak már rá.
Nem, Harry.
Kérlek, könyörgök, ember, csak egy cigit adj. Csak egyet.
Ó, az Isten szerelmére. Oda dobtam neki az egész csomagot. Remegett a keze, hogy kivett egyet.
Nincs nálam gyufa. Kinek van gyufája?
Ó, az Isten szerelmére, mondtam. Oda dobtam neki a gyufát. Aztán bejöttek és rám kötöttek egy újabb palackvért. Körülbelül 10 perc múlva megérkezett az apám. Viki is vele jött, és annyira részeg volt, hogy alig tudott megállni a lábán.
Szerelmem, mondta. Egyetlen szerelmem.
Az ágy széléhez tántorgott. Ránéztem az apámra.
Te szemétláda, mondtam neki. Miért kellett idehoznod ilyen részegen?
Szerelmem, hát nem örülsz, hogy látsz, hát nem örülsz?
Én mondtam neked, hogy ne állj össze egy ilyen nővel.
Na, egy vasa sincs. Te meg viszkit veszel neki, leítatod és idehozod?
Te szemétláda. Mondtam neked, hogy egy szemétnő. Mondtam, hogy semmire kell.
Már nem szeretsz, drágám?
Ne, vidd innét, most, mondtam az öregnek. Nem, nem, azt akarom, hogy lásd, milyen a nőd. Tudom, milyen. De most azonnal tüntesd el innen, vagy Isten engem úgy segéljen, kihúzom ezt a tűt a karomból, és szétrugom a segged.
Apám kivitte a nőt. Visszadőltem a párnára. Jó nő, mondta Harry.
Tudom, mondtam. Tudom.
Egyszer csak már nem szartam vért több, és kaptam egy listát arról, hogy mit tegyek, valamint mondták, hogy az első ital meg fog ölni. Azt is mondták, hogy műtét nélkül meg fogok halni. Szörnyű vitám volt egy japán doktornővel a műtétről és a halálról. Kijelentettem, hogy nem lesz műtét, mire ő kiviharzott a korteremből, miközben dühösen rázta nekem a seggét. Amikor eljöttem a kórházból, Harry még mindig élt és cigarettázott. Sétáltam egyet a napsütésben, hogy érezzem, milyen is az. Egész jó volt. Nagy volt a forgalom, mentek el mellettem az autók. A járda olyan volt, amilyenek a járdák mindig is voltak. Azon gondolkodtam, hogy buszra szálljak-e, vagy megpróbáljak-e felhívni valakit, hogy jöjjön értem. Bementem valahol, hogy telefonáljak, de előbb leültem és rágyújtottam. A pultos odajött, és rendeltem egy üvegsört. Mi újság? Kérdezte. Nem sok, mondtam. Elment. Kitöltöttem a sört egy pohárba, egy darabig néztem a poharat, aztán megittem a sör felét. Valaki bedobott egy érmét a zenegépbe, és megszólalt a zene. Az élet egy kicsit jobbnak tűnt. Megittem a sört, töltöttem még egyet, és azon tűnődtem, vajon a farkam fel fog-e még állni valaha. Körülnéztem a bárban, sehol egy nő. A legjobb, amit ezek után tehettem, az volt, hogy felemeltem a poharam, és megittem a söröm.